Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele, harmadik részében, annak 10-től a 18-ig tartó verseiben a következőképpen. Amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. És nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lápuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. A békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyet. Kedves testvéreim, ha elhangzik az a szó, nyomorúság, akkor általában valamilyen bajra, betegségre, bánatra, szomorúságra szoktunk gondolni. A Biblia szerint azonban az igazi és legfőbb nyomorúságunk abban van, hogy az ember elszakadt az Istentől. Abban a sorozatban, amit elkezdtünk, amiről a bibliaórák alkalmával is beszélgetünk a keddi alkalmakkor, a Hisszük és Valljuk címmel kezdett sorozatunkban a téma most a nyomorúság volt. Ahogy erről a hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. is beszél, az ember nyomorúságát adja elénk először. Isten elleni lázadásunknak a következtében, ahogy olvastuk az Isten tisztelet elején a bűneset történetét, az ember kiüzetett a paradicsomból. Az Úr színe elől messze eltávoztunk. Káinnal együtt mondhatjuk, az Édentől keletre élünk, a bűnben élve, napról napra csak bűneinket, vétkeinket szaporítjuk. És hogy milyen nagy a mi nyomorúságunk, találó, éles és őszinte szavakkal írja le Pál apostol itt a római levélben. De csak akkor értjük meg Pálnak ezeket a kemény szavait, hogy mit is jelent a mi nyomorúságunk, akkor ismerjük meg igazán az ember nyomorúságának a mélységét, ha magunkat, az életünket az Isten törvényéhez méljük. A törvény, az Isten törvénye olyan a számunkra, mint egy tükör. Amikor beletekintünk ebbe a tükörbe, Isten igéjébe, felismerjük magunkat, meglátjuk hiányosságainkat, bűneinket és vétkeinket. A tükör azonban csak arra képes, hogy rádöbbentsen minket a mi bűneinkre, de nem tud megoldást adni vele szemben, nem tud bennünket megtisztítani. Mit is kíván tőlünk az Isten törvénye? Mire döbbent rá minket az Isten igéje? Arra, hogy szeretnünk kellene őt, a mi teremtőnket, és szeretni embertársainkat. Jézus pontosan erre mutat rá, mikor a törvény lényegét a szeretetben foglalja össze, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Ez az első és nagy parancsolat, második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Isten és az embertársaink iránti szeretetnek tehát teljesnek kell lennie. Háromszor is hangsúlyozza Jézus ebben az ígében. Teljesnek, azaz tökéletesnek. A mi nyomorúságunk pedig abban van, hogy erre mi magunktól, saját erőnkből képtelenek vagyunk. Sőt, nemhogy betölteni képtelenek vagyunk, teljesen megfelelni, tökéletesen megfelelni, az Isten törvényének nem vagyunk képesek, hanem ráadásul ahogy a KT-n mondja, sokkal inkább hajlandók vagyunk Isten és fele barátjaink gyűlölésére. És amikor ezeket a sarkalatos kijelentéseket olvassuk, talán föltesszük a kérdést is. Nem túlzás-e ezt mondani? De látnunk kell, hogy a Biblia világosan beszél nekünk arról, hogy ez az Isten és az embertársaink elleni gyűlölet bizony ott él mindnyájunk szívében. Csak az Isten gondviselő szeretetének köszönhetjük azt, hogy esetleg a mi életünkben és a mi szívünkben ez nem lobban föl, Isten nem engedett minket ebben a gyűlöletben megerősödni, vagy ha fel is ébred bennünk a gyűlölet, Isten megóvott minket sok gonosz cselekedettől, visszatartott bennünket attól, hogy a legvégsőkig elmenjünk. Ezt nevezi a Szentírás alapján a teológia az Isten általános kegyelmének. Isten általános kegyelme működik a világban, és visszatart bennünket is a rossztól, a rosszban, a legvégsőkig való eljutástól. Pál apostol itt a római levélben egy hosszú fejtegetésbe kezd. Bizonyítani akarja azt, hogy a bűn miatt, az Isten elleni lázadás miatt, az Isten ítélete és haragja minden emberen rajta van. Akár a törvényhez tartozó izraelita, aki ismeri az Ószövetség törvényét, akár azon kívül élő pogány ember. Mégis mindnyájan Isten ítélete alatt vagyunk, és levonva a végső következtetés, megállapítja az apostol, nincsen igaz ember egy sem. Zsidók és pogányok, Isten törvényét ismerők, és Isten törvényét nem ismerők, törvény nélkül élők egyaránt bűnösök vagyunk. És mivel senki sem képes betölteni az Isten törvényét, senki sem képes teljesíteni Istennek világosan megfogalmazott akaratát, ezért mindenki valóban az ítélet alatt vagy. Mi legfeljebb arra vagyunk képesek, hogy törekszünk, hogy vágyunk a jóra, hogy megvan bennünk a vágyakozás, a nekifutás, a kísérlet, de a teljességtől, az Isten akaratának való engedelmességtől mindig nagyon messze vagyunk. A törvény, amely olyan sokat követel tőlünk, amely teljességet és tökéletességet kíván tőlünk, azzal szemben be kell látnunk, hogy mi oly kevéssel is beérjük, szembesít bennünket Isten törvénye igazi valónkkal. Tükör tehát, ahogy már mondtuk, a törvény, és megállapítja Pál apostol, hiszen a törvényből nem következik más, csak a bűn felismerése. Beletekintve a tükörbe, az Isten törvényébe felismerjük, milyen nyomorultak vagyunk. Ezért beszél a KT hitvallásunk az ember nyomorúságáról. Ezért mondja Pál apostol is itt a római levélben ezt a megdöbbentő megállapítást. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. Nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen sem. És amikor Pál apostol szavait olvassuk, mi magunk is, hívő, vallásos emberek, bizonyára bennünk is felmerül valami fajta dac, valami fajta ellenállás. Hiszen mégsem lehet mindenkit egy kalap alá venni, hiszen mi mégiscsak különbek vagyunk. Különbek vagyunk azoknál, az embereknél, akik tényleg gonoszságokat követnek el, embereket gyilkolnak, rabolnak. Mi nem vagyunk hozzájuk hasonlóak. Nem lehet összehasonlítani bennünket, a mi hétköznapi bűneinket azzal, például, amikor valaki háborús bűnösként milliók haláláért, szenvedésért felelős. Az pedig az a kijelentés, hogy a bűn zsarnokoskodik felettünk, hogy első lélegzett vételtől, a születésünk pillanatától kezdve azt tesszük, ami rossz. Ez ellen pedig a mi lelkiismeretünk, igazságérzetünk egyenesen tiltakozik. Mert mi azt valljuk magunkról, hogy büszkén, hogy mi szabad emberek vagyunk. Mi nem vagyunk senkinek sem a rabjai. Nem irányít senki bennünket. Magunk hozzuk meg a döntéseinket. Magunk felelünk az életünkért. Önálló, autonóm lények vagyunk. A mi önérzetünk, a mi büszkeségünk tehát tiltakozik az apostol kemény szavai ellen. Itt a római levélben Pál apostol egy ilyen vitát folytat le, hiszen nem csak mi tiltakozunk, de bizonyára az akkori hallgatói, olvasói is hasonló módon tiltakoztak az apostol kijelentésével szemben. Dialektikus módon fogalmaz az apostol, felsorol lehetséges ellenérveket, és aztán igyekszik ezeket megválaszolva bizonyítani Isten igéje alapján az ő állításának igazát. Nos, tehát nézzük meg mi is. Milyen ellenérveket sorol fel az apostol, és hogyan cáfolja őket, és egy picit a mai helyzetünkre, a mi világunkra, modern világunkra alkalmazzuk ennek a vitának a gondolatait, mintha ma történne az apostol és a hallgatói közötti vita. Melyek azok az ellenérvek, amelyeket fel tudunk sorakoztatni? Rögtön az elején a vallásos emberek azok, akik tiltakoznak. A vallásos emberek azok, akik előállnak, mint ahogy Pál apostol idején is elsősorban a vallás, a zsidó emberek, a szigorú, a kegyes emberek voltak azok, akik leginkább vitáztak az apostollal. És rögtön három ellenérvet is fel tudnak sorolni azon állítás ellen, hogy minden ember bűnös, mindenki vétkezett, és senki sem lenne igaz az Isten előtt. A kegyesek elismerik ugyanazt, hogy lehetséges, hogy az Isten választott népe fiai között is vannak olyanok, akik hűtlenné lettek. Vannak olyanok, akik elhagyták az Isten törvényét. Vannak olyanok, akik nem tartják meg teljesen az Isten törvényét. De a hitszegők, a hűtlenek miatt az Isten nem fogja hűségét felmondani. Isten mindenképpen hű marad az ő ígéretéhez. Kitart a szövetsége mellett. Akkor is, ha ebből a szövetségből néhányan esetleg elbuktak. De nem mindenki, így gondolja a kegyes ember. Másodszor azt állítják a kegyesek, hogy az ő hitszegésük, egyeseknek elesése, hűtlensége nem szolgál más, csak még inkább napfényre hozza az Isten igazságát, az Isten hűségét, és akkor végső soron ez is az Isten ügyét szolgálja. Ezért aztán nem büntetni, elítélni kellene őket, hanem jutalmazni. És érezzük, hogy ez a gondolkodás egyre ellentmondásosabb, egyre inkább kicsavartnak tűnik. És végül eljutnak oda a kegyesek, hogy azt állítják, ha mindnyájan egyformán büntetésre méltók vagyunk, akkor az Isten előtt végső soron nincs is különbség a jó és a rossz között. Akkor nincs is értelme a jót akarni és munkálni, törekedni rá. Ha így is úgy is megtorlás és ítélet következik, ha az Isten ítélete fenyeget bennünket, akkor nem is érdemes komolyan venni Isten akaratát, törni magunkat a jónak való engedelmességbe. Akkor mondhatjuk azt is, szabadon vétkezhetjünk. Tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle, idézi az apostol ezt az állítást. És rögtön ellene is mond ennek a képtelenségnek. Mert maga az apostol is úgy érzi, képtelen a következtetéseknek ezen az útján tovább haladni, és ezt a vitát tovább folytatni. Egyszerűen és röviden lezárja ezt a kérdést ezzel a sommás megállapítással. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Bizony, az ilyen elferdült gondolkozású ember fölött méltán van ott Isten ítélete. De nem csak a vallásos ember tiltakozik az ellen, hogy minden ember bűnös, Isten ítélete alatt van. A nem vallásosak is tiltakoznak. Közülük is talán először az idealisták azok, akik előállnak. Az idealisták, akik ugyanúgy sértve érzik magukat, az apostol kijelentését hallva, hogy minden ember bűnös. Becsületük védelme érdekében kiállnak, és megkísérlik tompítani, enyhíteni az apostol szenvedélyes, radikális kijelentését. Mert ők maguk úgy gondolják, hogy józan, mérsékelt gondolkodók, akik mindenféle szélsőségtől, mindenféle radikalizmustól óvakodnak. Szerintük tehát különbséget kell tenni az idea és a valóság, az eszmény és a realitás között. A törvény, az Isten törvénye és amit az követel tőlünk, ez nyilvánvalóan az idea, az eszmény. Milyennek kellene lennie az ideális, az eszményi embernek? De hát, mondják, ettől mi messze vagyunk. Ismerni kell a rideg valóságot is, az ember esendő és gyarló voltát. Hiszen a valóság sosem fedi az eszményt. Az ember sosem lesz képes az Isten törvényét tökéletesen betölteni. De nem is ez a cél, mondják az idealisták, hiszen a legfőbb dolog mindig látni a célt, az eszmét, az ideát, és törekedni arra. És ha ez a törekvés megvan, ez már önmagában elég. Az apostol ezzel szemben leszögezi, hogy az Isten törvénye nem valami égi magasságokban lebegő eszme, valami megfoghatatlan és elérhetetlen dolog az ember számára, hanem az Isten akaratának földi megjelenítése, kifejeződése. Hiszen Isten az embert olyannak teremtette, alkotta meg, hogy képes volt annak betöltésére. És joggal várja is Isten tőlünk, hogy ezt megtegyük. Megcáfolja tehát az apostol az idealisták elképzelését, kifogását is. De sorakoznak tovább a vita partnerek közül a másik oldalon a realisták is. Ők azok, akik szintén önmérsékletre intik az apostolt. Szerintük ugyanis az ember tulajdonképpen nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz, mint ahogy azt az apostol állítja. Hiszen gondoljunk bele, az emberben van mennyi jó dolog, mennyi szép és nemes cél, jó indulat, tisztes és hasznos szándék. Képes az ember önfeláldozásra, képes az ember szeretetre. Tény az, hogy az ember a jó és nemes szándékot nem mindig képes megvalósítani. De ezért nem is ő a felelős, hiszen mindig vannak körülmények, amelyek negatívan keresztezik az ember útját. Mindig tapasztaljuk, hogy a környezet hatással van ránk, és a legjobb szándékú embert is eltéríti az eredeti céljától. A ránk nehezedő terhek, a bajok, a minket körülvevő világ könnyen elsodor minket attól a jó és nemes céltól, ami eredetileg megvolt bennünk. Éppen ezért a realista azt mondja, hogy már az is elég, ha megvan bennünk a vágy, ha törekszünk a jóra, és senkitől sem várható el, hogy tökéletesen megfeleljen az Isten akaratának. Pál azonban itt is megadja a tömör és világos választ, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent. De előállnak újabb ellenérvekkel, előállnak azok, akik a haladásban hisznek. Az ellenkezők sorában ott vannak a haladás hívei, akik azzal vádolják az apostolt, hogy túl sötéten látja a helyzetet, túl sötéten ítéli meg az emberiséget. Ők azt mondják, sokkal jobban kellene bízni az emberben, abban, hogy az ember képes változni, megjavulni, fejlődni. Szerintük az ember egy progresszív lény, aki képes a fejlődésre, aki képes arra, hogy hibáit felismerve változtasson a dolgokon. Az ember képes jobbá lenni, előrelépni, fejlődni és haladni. Persze az előrelépés csak lassan megy végbe. Ahogy a szó is mutatja, csak lépésről lépésre haladva. Így tehát nem lehet elválni azonnal a nagy ugrást, nem lehet elvárni, hogy az ember rögtön megváltozzon. Folyamatos fejlődésre kell töhrekedni. Ehhez a folyamathoz pedig sok időre, sok türelemre van szükség. S ha Pál ma élne, akkor azt válaszolnál, hogy mindez szépen hangzik, mégis azt kell látnunk, mintegy 3000 éve az emberiség ismeri az Isten törvényét. Mégsem volt képes annak megtartásában egy picit is előbbre jutni. Az elmúlt évezredekben vajon jutott-e előre az emberiség? És nem a technika fejlődésére kell gondolnunk, hanem az erkölcsre, az ember cselekedeteire. Vajon jobb lett az emberiség? A 20. századi, sőt 21. századi magát felvilágosultnak, fejlettnek mondó ember jobb lett, mint az előző évszázadok embere? Bizony azt kell, hogy mondjuk nem, sőt éppen ellenkezőleg. Világháborúk, tömegpusztító fegyverek korát éljük. Az emberiség a gonoszságba, a romlottságba csak még mélyebbre jutott. És bizony igaza van az apostolnak, amikor azt mondja, lábuk gyors a vérontásra. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban. A békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. És végül előállnak azok is, akik a materializmus hívei. Megszólalnak a materializmus hívei is, akik azt mondják, hogy az emberiség egész történelme materiális következetességgel halad előre, a végső cél felé, az osztály nélküli társadalom felé, amelyben majd mindenki egyenlő lesz, mindenki békében él egymással. És amikor majd ez a cél megvalósul, akkor majd nem lesz többé bűn, nem lesz többé kizsákmányolás, nem lesz szenvedés, béke és boldogság lesz a földön. Ma még nem értük el ezt a célt, mondják. Nem jutott el az emberiség erre a szintre. A szocialista társadalom igazságossága helyett ma még a kapitalizmus igazságtalansága uralkodik. De a jó és nemes cél érdekében bizony néha kemény kézzel közbe kell avatkozni. Még az erőszakot is szükséges alkalmazni, hogy aztán megvalósuljon ez a szép, jó, új világ, ahol már mindenki egyenlő és mindenki boldog lesz. Milyen szépen hangzik ez az álom. Milyen szépen hangzik, de az apostol kiméletlen őszintességgel leleplezi. Leleplezi a materialista alapon gondolkodó embernek, a földi mennyországról álmodozó embernek a valóságát, a hazugságát, amikor azt mondja, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel tele. És azt hiszem, a felsorolt 5 ellenérven túl bizonyára tudnánk még sok más hasonló gondolatot, ellenérvet felsorakoztatni. Mégis újra és újra azt kellene látnunk, azzal kellene szembesülnünk, hogy az Isten igéivel szemben ezek az emberi gondolatok, emberi ellenérvek sorra megdőlnek. Újra és újra rá kell döbbennünk, az Isten igéje igazat mond. Nincsen igaz ember, egy sem. Isten előtt az egész világ tehát ítélet alatt van. És mivel senki sem képes teljesen, tökéletesen betölteni az Isten törvényét, ezért mindnyájan adósai vagyunk az Istennek. Adósai vagyunk az engedelmességgel, és így bizonyossá lesz az is, hogy cselekedeteinkből, legjobb szándékainkból sem tudunk megigazulni Isten előtt. Egyetlen halandó sem. Így tehát a törvény eredeti üdvösségszerző szerepe megszűnik, és nem marad más, csak az, hogy az engedetlen ember elé tárja a tükör a valóságot, mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. És eljutottunk idáig, fölismerve a bűnt, ami nyomorúságainkat, nyomorult állapotunkat, Isten igéje, a Szentírás rádöbbent arra bennünket, hogy kik vagyunk. De ezen a ponton nem szabad megállnunk. Pál apostol, amikor mindezt elmondja, nem kárörvendő módon mondja, és nem is úgy, hogy másokat megítél, hanem úgy, hogy mindebben önmagát is találva érzi. Ő is benne van ebben a minden emberben. És vajon ebben a helyzetben az apostol elkeseredetten, lemondóan feladja és azt mondja, akkor tehát nincs reménységünk, akkor elvesztünk, mert ilyenek vagyunk. Nem, szó sincs róla. Sőt, úgy tűnik, mintha a legkeményebb ítélet, amit itt kimond az apostol az egész emberiségről, a legkeményebb ítéletet is valami fajta belső derű és öröm hatná át. Valami belső, boldog bizonyosság, hogy ezzel az ítélettel még nincs vége a történetnek. Az utolsó szó ugyanis nem a bűné, és nem a halálé, és nem az ítéleté, hanem az igazságos, de ugyanakkor kegyelmes, és minket szerető Istené. Erről az örömüzenetről szeretne az apostol a továbbiakban szólni. És szeretnénk mi is a bibliaórai sorozatban, és itt a vasárnapi istentisztelet sorozatában is szólni. Arról, hogy kicsoda az a közben járó, akit Isten adott nekünk. Kicsoda az a szabadító, aki által ebből a lehetetlen elveszett állapotunkból Isten megszabadít bennünket. Mert bármilyen sötéten is ecseteli a Biblia az emberiség állapotát, bármilyen mélyre jutottunk is a bűnben, az engedetlenségben, bármilyen sötéten látjuk is most a magunk helyzetét, közben nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a sötétségben már felragyogott a világosság. Jézus Krisztus mondja a jelenések könyvének utolsó mondataiban, én vagyok a fényes hajnalcsillag. Nagypéntek sötétségében, a Golgota keresztjén megvívta végső harcát, sírba vitte bűneinket, és feltámadásával legyőzte a halált, ami Urunk Jézus Krisztus. Nos tehát, minél inkább látjuk, mi nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk, amiről a káténk is szól, annál inkább látjuk azt is, mi nagy és végtelen az Isten szeretete irántunk. És annál inkább kell vágynunk, remélnünk, keresnünk a bűneinkből való megtisztulást és az ő bocsánatának elnyerését. Szép dicséretünk szava biztat erre, bár vétkem súlya nagy, mégis hozzád jövök. A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Amen. Válaszoljunk tehát Isten igéjére ezzel a szép dicséretünkkel a 460.